Síró hangon vallotta meg, hogy nem tudja elképzelni az életet Irénnel. Nem, ez a házasság lehetetlen. Ezt most már belátta. Éppen mindkettejük boldogságának érdekében.
De hát miért? Miért?
Ezt már nehezebb volt megmondani.
Nem tetszik neked, Irén!
Franci azt sem tudta, hova legyen zavarában.
Ezt előbb kellett volna meggondolnod. Micsoda férfi vagy te? Azt hinném, hogy lelkiismeretlen, könnyelmű fráter vagy, aki elbolondítod a szegény lányt, aztán nyugodtan odébb állasz, mintha minden a legjobb rendben volna. Szerencsére tudom, hogy igazából derék jó fiú vagy, éppen csak szerelmes. Összevesztél a mennyasszonyoddal, és szükséged van valakire, aki kibékítsen. Na, gyere! Szépen bocsánatot kérsz Iréntől és a mamájától, igazi férfihoz méltóan.
Franci próbált még valami olyasmit ismételni, hogy mindkettejük boldogsága érdekében, és a többi, hogy jobb még az utolsó pillanatban is szakítani, mint egymást egész életre boldogtalanná tenni, és a többi. Ezzel azonban nem volt szerencséje. Lajos bácsi fölhúzta a szemöldökét, s igen szigorú tekintetet vetett. S így történt, hogy egy jó fél óra múlva Franci már ott ült Irénéknél, az egész család nagy édeskedései közepett, akik úgy fogadták, mint a megtért tékozló fiút, s tapintatosan kerülték a kérdéseket. A mogorva szobákban szokatlan társaság gyűlt össze, még Ilka néni is átjött. Ő volt az egyetlen, aki célzást tett a lezajlott viharra, fölényesen, és kicsit gonoszul. Lám, lám, megszel időt a lázadó. Hát magában műszállott Francika. S hogy Franci csak ötölt hatolt, csengő és gúnyos kacagással tette hozzá. Nagy mafla maga Francika! Franci van... Tört hagyott ez a kacagás. Úgy érezte, hogy kinevetik a kezességért, s amiért, hogy könnyen beadta derekát. De egyelőre fogytán volt az energiának, s minden ismét a régiben állt. Következő napokat az esküvő előkészületei foglalták el. Irénék tüntetőleg nagy lakodalmat akartak csapni, csak azért is, talán, hogy ezzel leszereljék a gádorosi nyelveket. Megkezdődött a sütés, főzés, a meghívások, a vendégek kiválasztása. Franci valóságos fogoly volt, kit napról napra elővezettek. Ő pedig mindenbe belenyugodott, mindent a nőkre hagyott, tette, amit mondtak neki. Csak egyszer szegült ellen, mikor Irén azt kívánta, hogy anyját hívja meg a lakodalomra. Erre semmiképpen sem volt hajlandó. Franci aggasztó volt mogorvaságában és szükszavúságában. Nem érintkezett senkivel. Még étkezni sem járt el, csak az utolsó napon üzent be a kaszinóba, hogy estére okvetlenül személyesen megjelenik, és az asztaltársakat is értesítette, hogy ez estén az ő vendégei lesznek, legalább az italt illetőleg. Éjjel, éjjel, legény búcsút tartunk, kiáltott Oszori apatikus. És ezen az estén Franci visszakapott valamit jókedvéből, sőt, nagyon is jókedve támadt. A pajtások bámulva látták, hogy szokása ellenére duhajkodik, egymás után hajtja fel a poharakat, s a tréfás borközi litániában, mint mestereknek mestere, ő énekelte ki, hogy mennyi az egy meg a kettő. Először és utoljára életében. A házasság témája azonban tabu volt. Erről nem volt szabad beszélni. Jobb is erről nem beszélni, pajtás, ingerkedett a patikus. Ma még szabad vagy, ne gondolj a rabságra. De Franci már semmivel sem törődött, el volt számba. Úgy mulatott, mint az öngyilkos jelölt utolsó éjszakáján. Különös felelőtlenség érzése lepte meg. Az egész mulatság az ő költségére ment, de mindennel adós maradt. Csak rövid időre mehetett haza, megmosakodni, átöltözni, mert az előre megállapított terv szerint reggel elég jókor vonatra kellett ülnie, hogy a Kanonok bácsi elé utazzon, aki most fog érkezni Sótról. Szóval nem sokat alhatott, de majd alhat valamelyest a vonatom. Az állomásnál Irén várta, izgatottan is egy szép csokorral, amit Ilka néni kertjéből kötözött. Még harmatosak voltak a rózsák. Irén izgalma már alig bírt magával, mert Franci nagyon késve jött. A várakozó mennyasszony kíváncsi szemek lesték a peronon. Úgy érezte, mint aki pellengéren áll a világ előtt. Az új állomás főnök szándékosan kilépett üvegajtaja elé, hogy megbámulja, s az első számú hordár, a félkegyelmű Csatferi vigyorogva kérdezte meg, nem lesz podgyász vinni való? Végre megjelent Franci is. Oly késő volt, hogy azonnal futnia kellett egyet váltani, s alig válthattak pár szót, ami egyébként nagy zavarból mentette ki őket. Irén a kocsi ajtói kísérte Francit, s mire odaértek, a pályatiszt épp szájához emelte a sípot. Vajon meg fogják-e csókolni egymást? Ilka néni nem volt jelen, aki ezt a dolgot megrendezze. Irénnek végre is le kellett ugrania, miután a csokrot félszegen a bőrülésre fektette. Szívét elszorította a nyugtalanság, amint magára maradt a sínek közt. S miközben szemét mereven szögezte a távozó kocsira. Úgy tönt fel neki, mintha egy rózsaszirom hullott volna ki az ablakán. Visszalengve a nehézkesen nekiindult vonat szelében, és még egy, és még egy. És ez nem is volt puszta képzelődés. Mert Franci az ülésen mellette heverő csokorról lassan tépdesni kezdte a szirmokat, és egyenként kiszórta az ablakon. Mire a legközelebbi állomásig ért, csak a csupasz virágszárak maradtak. Mikor a vonat nagyhajmásra ért, Franci leszállt, és két sürgönyt adott föl. Az egyik a Kanonok bácsinak szólt Sótra. Ebben értesítette, hogy fáradtsága felesleges, mert az esküvő elmarad, közelebb bővebbet. A másik sürgöny Irénnek szólt. Ez viszont a Kanonok bácsi súlyos betegségét újságolta. Ápolása miatt sajnálatomra Sóton kell maradnom. Az, hogy az esküvő ilyen formán nem tartható meg, szinte egészen mellékes dolognak látszott a sürgönyben. Vajon csak ugyan részegségében fogalmazta Franci ezt a furcsa sürgönyt, ahogy gádoroson terjesztették, nehéz lenne megállapítani. Bizonyos, hogy az éjszakai bor macskajaja munkád benne, de mégsem volt részeg. Agya oly tisztán és nyíltan működött, mint nagyon régóta nem. Mintha megszűntek volna gátlásai. Ám bár ez a fölszabadultság sem volt egészen bátor és őszinte. Kereken is egyértelműen szakítani most sem tudott. Akárhogy is, a fölszabadultság érzése csak rövid ideig tartott. Mire a vonat Sót ígért, teljesen úrrá lett a macskajaj. Franci utolsó gazembernek érezte magát, s elborzadt attól, amit cselekedett. Agyának világossága nem szűnt meg, sőt, még tisztábbá vált. Pontosan elképzelte, micsoda botrányt jelent sürgönye Gádoroson. Maga előtt látta a templomba gyűlő közönséget, mely az úri esküvő pompáját akarja élvezni, s melyet már nem értesíthetnek idejében. Felelősséget érzett a sültekért és süteményekért, melyeket Irénék előre készítettek, a rózsákért, melyeket Ilka néni a lakodalmi díszkedvéért levágott. Igen, utolsó gazembernek érezte magát, s amellett gyáva pipogya fráternek is. Soha sem merhet többé Ilka néni szeme elé kerülni. Soha sem mehet többé Gádorosra. A botrány csak ugyan szörnyű volt, s még hosszú évek múlva is szerepelt Gádoros legendáiban. Franci rettenetes lelki állapotba jutott, nem mert emberek elé kerülni. A Gádorosról érkező leveleket nem merte fölbontani, főleg azt nem, amelyhez a jegygyűrű volt mellékelve. Ő végül is megjegyzés nélkül küldte vissza a magáét, noha magában heteken átfogalmazgatta a magyarázó írásokat Irén címére. De mit lehetett itt még magyarázni? Oszoli, patikus barátja, likvidálta a lakást, s utána